Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Legközelebbi előadásunkra december 2-án fog sor kerülni. Szintén egy nagyon fontos bibliai témáról beszélgetünk december havában, ez pedig a testélétel kérdése lesz. A mai témát alárendeltük a néhány nappal ezelőtti halottak napjának, ami egyre nagyobb népünnepnek számít már Magyarországon, úgyhogy erről szeretnék most előadást tartani, hogy látom mindenki elhelyezkedett, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Előadásunknak a címe a Biblia halott kultuszról. Valóban talán önök is így látják, kedves hallgatók, hogy a halottak napja az utóbbi években már csaknem olyan ünnep lesz, mint a karácsony. Az egész országot megmozgatja utazásokban, de eszmei kijelentésekben is, ilyenkor a rádióban, a televízióban e fajta műsorokat adnak. Én, aki utazom, a rádiót hallgatom, és minden szentek napján, meg halottak napján is sokat utaztam, és hát hallgattam a rádiónak az előadásait, a beszélgetéseit, a műsorait. Ezek nagyon igényesek és változatosak voltak. Úgy elképzeltem azt a hallgatót, aki meghallgat egy egész napi műsort mondjuk, hogy kiderül-e, hogy miért van halál. Ez az egyszerű dolog, hogy miért van a halál. Mert én nagyon odafigyelve, és tényleg nagyon éberen hallgattam ezeket a műsorokat, de vagy olyan nagy ívben kikerülték ezt a kérdést, vagy egyáltalán szóba se hozták, pedig hát nyilván egy nem szeretem dolog, mint a halál, ami mindannyiunk környezetét érinti, amelytől minden nap szenvedünk, mert hol itt hal meg valaki, hol amott. Ugye a legújabb statisztikák szerint a civilizált világban minden második ember esélyes arra, hogy rákbetegségben, és nagyon gyorsan meg fog halni. Ugye ez a civilizációnak ez az ajándéka, ez is egy szörnyűséges statisztika, és hallgatom a műsorokat, volt ott mindenről szó, a krizantémról, a halottak napi virágokról, a meghalásról, hogy az emberek nem tudnak meghalni, hogy nem tudják az életet összefoglalóan szemlélni, nem akarnak a halállal számot vetni. Ezzel nem is csodálkozom, hogyha nem tudjuk azt, hogy miért is van halál. Olyan megdöbbentő, hogy az emberiség, ugye itt egy megyei könyvtárban vagyunk, egy Gutenberg galaxisnyi irodalmat létrehoz, és ha bemegyek egy ilyen nagy könyvtárba, és itt is olyan könyveket akarok kivenni, hogy utána akarok jelni, miért is van halál? Mi a halál? Megint csak arra a következtetésre jutunk, hogy tisztán és világosan erről a kérdésről is a Biblia beszél. A Biblia mondja ki a Római Levél 6. fejezet 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezt sehol nem olvassuk. Sehol nem olvassuk ezt, hogy a bűn zsoldja a halál. Ahhoz, hogy a halált megértsük, ahhoz előbb azzal kell kezdenünk a gondolkodást, hogy mi a bűn. Mert ha a bűn zsoldja a halál, ugye ez a képies kifejezés azt mondja, a bűn ezzel fizet. Ez a bűn fizetsége, emberek. Beengedtük a bűnt a világba, elkövetjük a rossz dolgokat, és a bűnnek a fizetség, a zsoldja a halál. Eszembe jut, hogy mielőtt ezt Pál apostol leírta volna, már csaknem fél évezrede Athénban Szókratész is azt mondta az aténiaknak, amikor őt halálra ítélték, ugye Szókratész azért ítélték halálra, mert nem hitt Zeuszban és a görög istenvilágban, azt mondta, hogy szerinte vagy egy isten van, vagy ez a sok isten, hát ez egy nevetség, ez emberi kitalálás. És azért ítélték még halálra, mert gondolkozni tanította az ifjakat, tehát ezt így mondták, hogy megrontotta az ifjúságot, mert mindig gondolkozni tanította őket. És amikor halálos ítéletét kimondták Szókratésznek, akkor Szókratész ezt tudomásul vette, és az aténiakhoz intézett búcsú beszédében többek között azt mondta, kedves aténiak, ne a haláltól rettegjetek és féljetek, mert van, ami a halálnál is fürgében fut. Ez olyan érdekes megfogalmazás, hogy van, ami a halálnál is fürgében fut, hogy micsoda? Hát a bűn. Ő is látta azt, hogy a halál az a bűn következménye. És nem a haláltól kell félni, a halál okával kell szembefordulni, és a Biblia tanítása ez, hogy aki a halál okával szembefordul, az nem fog meghalni véglegesen, Annak ugyan el kell szenvedni az első halált, ugye ez a bibliai megkülönböztetés, hogy van első halál és van második halál, de aki az első halált elszenvedi, annak reménysége van még a feltámadásra, és az igazi tragédia nem az első halál, hanem a második halál. Jézus ezt olyan egyszerűen mondta, János evangélium a 8. fejezet 24. versében van Jézusnak ez a kijelentése, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Tehát végül is a bűnt legyőzni a saját erőnkből nem tudjuk. De van mégis megváltás, van megváltó, akinek a segítségével le lehet győzni a bűnt. És ezért Jézus megint csak nagyon világosan fogalmazott, azt mondta, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, hogy van, akihez fordulhattok a bűn elleni küzdelmetekben, ha ezt ti nem hiszitek, ha megadjátok magatokat a bűnnek, a bűn majd kifizet benneteket a halállal, és az a halál majd végleges is lesz, tehát nem az első halál, hanem a második halál is a nyomában fog járni. Tehát ilyenkor, amikor a november hónap közeledik, és közeledik a Mindenszentek és Halottak napja, olyan jó lenne tiszta vizet önteni a pohárba, olyan jó lenne világosan, egyértelműen beszélni, hogy a halál az nem a természet következménye, azt nem az Isten teremtette, a halál az betolakodott ellenség. Ezt is a Biblia használja, ezt a kifejezést, hogy a halál betolakodott ellenség, vagy így mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 15. fejezetében, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát a halál ellenségünk. A halálból nem érdemes kultuszt csinálni, a halál ellenségünk. Épp eszű ember, józan, egészséges ember a halállal nem köthet szövetséget, nem fogadhatjuk el a halált. A halál az élet lebontása, eltorzítása, megszüntetése. Aki az élet pártján van, a halált nem fogadhatja el, a halál okával fel kell, hogy vegye a küzdelmet, és akkor azt mondja a Szentírás, hogy ugyan mindannyiunknak meg kell halnunk. Ezt is a Biblia mondja meg, hogy miért kell mindannyiunknak meghalnunk. Jó emberek miért nem halnak meg? Akik az életben megváltoztak, és mondjuk elkezdtek a bűnnel szemben küzdeni. Azok miért nem maradnak életben, mondjuk, vagy hosszabb ideig miért nem maradnak életben? A Biblia erre a kérdésre úgy felel, hogy azt tanítja, hogy tulajdonképpen, hogy mindannyian bűnök sokasságát követjük el az életben, a halál a bűneink szerves következménye, szükségszerű következménye. Az, hogy minden ember meghal, ez letagadhatatlanul jelzi, hogy mindannyiunknak nagyon sok vaj van a fejünkön. Mindannyian nagyon sokszor pusztítottuk az életet, az élet törvényeit semmibe vettük. Mindannyiunknak le kell épülnünk. Ki gyorsabban, ki lassabban, ki megéri a tisztes időskort, ki hirtelenebb halállal hal meg, de a halál az a bűn következménye. De az első halál az ugyan a bűn következménye, de nem a bűnösön való ítélet. Hogyha a Bibliából megismerjük ezeket az összefüggéseket, hogy a halál a bűn következménye, de még nem a bűnösön való ítélet, akkor rögtön megérthetjük, hogy az Isten azért rendkívüli lény, mert Isten mindig külön választja a mi életünkben a bűneinket, meg mi magunkat. A bűneink miatt nem tud örökké éltetni itt bennünket a földön, azért kell mindannyiunknak meghalnunk, mert a bűnök sokasságának ez a következmény, leépít bennünket. De Isten az első halált nem ítéletnek szánja. Vagy ha úgy akarjuk mondani, hogy az első halál is ítélet, akkor mondjuk így, hogy felfüggesztett ítélet. Bíróságon is van ilyen, hogy van felfüggesztett ítélet, meg van jogerős ítélet. A felfüggesztett ítélet után még van egy újabb tárgyalás, és jogerőre akkor emelkedik az ítélet, ha bebizonyosodik az az illetőről, hogy ő nem küzdött eléggé a bűnnel szemben. Más szóval megadta magát a bűnnek, még erősebb szóval igazolta a bűnt, még erősebb szóval cinkosává vált a bűnnek. Aki a bűnnel nem küzdött, aki az életpusztító bűnnel nem küzdött, annak az Isten nem tudja majd felfüggeszteni az első ítéletet, a bűn fölötti ítéletet. Annak az életében sajnos a halál, majd második halál lesz, tehát a bűnös fölötti ítéletté is válik. Tehát ezt a két igehelyet nagyon kérem, hogy mindenki jegyezze meg. Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál. János 8.24, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Az első halál nem olyan tragédia, mint a sokan átélik, és könnyeket ontanak, és temetésekkor lehet látni, hogy szinte az emberek vigasztalhatatlanok. Ugye nyilván azért vigasztalhatatlanok, mert nincs reménységük. Azért nincs reménységük, mert nincs evangéliumuk. És azért nincs evangéliumok, mert nem hallottak felőle. Az első halál tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában elalvás. Elalvás. Az ember alszik. Jézus is halottakra ezt mondta, a kislány, a jarűs lány, nem halt meg, aluszik. Lázár az én barátom elaludt. Nem Jézus hasonlított először a halált alváshoz, hanem a Bibliának a legősibb könyve, Jób könyve 14. fejezete beszél először a Bibliában. Ezt is nagyon ajánlom mindenki figyelmébe. Jób könyve 4300 évvel ezelőtti történetet mond el, de egyik legrégebbi történet, amit olvashatunk. 4300, roppant nagy idő ez, és 3500 évvel ezelőtt jegyezte le Mózes. És Jób könyve 14. fejezetében olvashatjuk ezt, hogy ha az ember meghal, ha a férfi kimúlik, hol van ő? Az egek elmúlásáig sem nem ébrednek, sem nem költetnek föl az ő álmukból. Tehát álom. A halál álom. Az első halál álom. Amiből lehet majd fölébredés, lehet az örök életre való fölébredés. Ugye, hogyha ezt az ember megismeri a Bibliából, egyből egy nagy kő gördül le a szívéről, és nem úgy veszi ezt a dolgot, ahogy esetleg a szüleitől, vagy a rokonságától tanulta, vagy ahogy kiskorában én is átéltem néhány idősebb rokonomnak a halálát, és akkor olyan vigasztalhatatlan volt a család hetekig, hónapokig, mindenkiből patakzottak a könnyek, és mindenki fölemlegette azt az embert, és újra, hogy miért kellett neki elmennie. Kedves hallgatók, hogyha meggondoljuk, hogy ha nem mennének el az emberek, ha mondjuk itt maradhatnánk évszázadokig, ezt is érdemes meggondolni, jó lenne. Jó lenne mondjuk, a Biblia azt mondja, hogy a teremtéstől az özönvízig tartó időszakokban a halál nem aratott olyan gyorsan. Teremtéstől az özönvízig van 10 nemzedék, az átlag életkor 800-900 év volt. Ezek valós életkorok, csak hát akkor más volt az élet. Akkor mondjuk nem volt atombombától való rettegés, nem volt környezetszennyezés, nem volt ilyen ipari civilizáció, egészen más volt az élet, és innen adódik a szólásmondás, hogy valaki matuzsálemi kort ér meg. Ugye ez is az első 10 nemzedék egyike, Metusélah, 969 évével a leghosszabb időt élt ember. Sokan kétkednek, hogy hogyan lehet ilyen hosszú időt élni. Hát én erre azt szoktam mondani, hogy a 969 év is rövid idő volt, mert hát Isten örök életre teremtett bennünket, ahhoz képest a 969 is rövid idő, nem? Hát Isten örök életre teremtette az embert, nem meghalásra teremtette. Ugye a teremtéstől az özönvízig az emberek elég hosszú időt éltek, mert nem volt, ami az életkorokat lerövidítse. Ma is, ha egy kicsit utána járunk, hogy mi rövidíti le az életkorokat. Mi most európai emberek elég szép időt élünk, hogy 70-80-90 évet élnek a mi vidékünkön, de azt abban biológusok megegyeznek, hogy az állatvilágban is, meg az embervilágban is általában az egyedek annyi időt élnek, ami a kifejlődési idejük 5-szöröse, 6-szorosa. Ha egy ember mondjuk 20 év alatt fejlődik ki, annak az 5-szöröse 100 év, ahhoz hozzáadom a 20 évet, akkor biológiailag nekünk legalább 120 évet kellene most is élnünk, mint hogy egy macska, egy ló, meg egy kutya meg is éli azt az időszakot, mert hogyha az mondjuk 2-3 év alatt fejlődik ki, akkor ezek az állatok 10-15 évet vígan megélnek, ha nem többet, valami 20-25-30 évet is megél ezek közül. Miért nem éljük meg a 120 évet, ami most várható lenne, amire a közétkeztet és a közgyógyászat minden, tehát sokkal magasabb színvonalon áll, mint 300-500 évvel ezelőtt. Kedves hallgatók, jó, hogyha tudjuk, hogy miért nem éljük meg ezt a magas életkort. Ennek csak egyik oka a stressz. Ennek csak egyik oka ez a nagy rohanás. A döntő ok itt is a táplálkozásban keresendő, és az emberiség életkora ilyen alacsony, azt a Biblia az özönvíz utáni állapotokkal magyarázza. Az özönvízig több száz évet éltek az emberek, 8-900 évet, az özönvíz után már csak 200 évet, Mózes korában már csak 80 évet. Ennek egyetlen egy fogalomban van a magyarázata, a húsfogyasztásban. A húsfogyasztás az, ami tönkreteszi az emberi szervezetet, a húsfogyasztás az, ami leépíti az embert, de ezt félve mondom, és pár ember előtt el lehet mondani, de ezrek és tízezrek előtt nem, mert csak legyintenek rá, vagy még neki mennek az embernek, hogy hogy mondhat ilyeneket. Annyira beállított a mi kultúránk az egészségtelen táplálkozásra, a hús, a zsír, a tej fogyasztásra, ezek aztán az emberi életet aggasztóan lerövidítik, és ennek köszönhető az, hogy az ember ilyen kevés időt él. Na de hát, ha az Isten örök életre teremtett bennünket, a halálnak itt keresni valója nem volt. Az ember beengedte a halált, a bűn, ahogy szétáradt, a halál is szétáradt, és egyre inkább az emberi élet leépült, és az özönvíz után, tehát 1700 év után az emberi életkorok lerövidültek, és a halál, ami addig azért nem volt mindennapos dolog, egyszerre az ember életnek olyan tartozéka lett, mindennapos tartozéka lett, hogy félelmetesen előre tört, és szükség mutatkozott arra, hogy a halállal kapcsolatban különböző magyarázatokat adjanak, és a magyarázatok többségéről azt kell, hogy mondjuk, hogy téves magyarázatok, elhitetések, félelmetes visszaélés az emberek félelem érzetével, és tulajdonképpen a halálból mind a mai napig az emberiség bizonyos értelemben vásártűz. Ugye a Biblia Mózes első könyve 3. fejezet 19. versében egy egyszerű mondatot kimond. Amikor az első emberpár beengedte a bűnt a világba, a bűn után majd megjelenik a halál, nem rögtön, ugye nem rögtön, hát Ádám is él 930 évet. Beengedi a bűnt, és még van neki 930 éve. Ugye a halál akkor jelenik meg először a földünkön, amikor Kain megöli Ábelt. Na tehát ez is évtizedek, sőt évszázadokra minősíthető időszakasz. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a teremtés után talán több évszázadig itt halált senki nem látott. Na de amikor az első halál bekövetkezik, amikor ott látunk egy embert, Ábelt elterülve, ugye megrendül az ember szíve, hogy az élő, lélegző emberből mi lesz. Mózes első könyve 3. fejezet 19. versében Isten kimond egy döntő dolgot a halálról. Ezt is érdemes jól megjegyezni. Porból lettél, és íme újra te porrá leszel. Azért kell pontosan megjegyeznünk ezt a mondatot, mert Isten azt mondja, hogy te porrá leszel. Te porrá leszel. Az egész lényed por lesz. Tudnék, a halál, az élet elmúlása, a bűn következménye, teljes leépülés. Te porrá leszel. Tehát nem azt mondja Isten, hogy a tested porrá lesz, és valamit tovább él. Ezért kell nagyon komolyan vennünk a Bibliának az első három fejezetét, mert aki a Biblia első három fejezetét megérti, az máig sok mindent megért az életből. Te porrá leszel. Isten azt mondja, hogy te egészében véve visszaköltözöl a semmibe, a nem létbe, öntudatlan alvás, majd egyszer jön az ítélet és a feltámadás, de addig sem nem ébrednek, sem nem költetnek föl az álmukból, ugye előbb idéztem Jób 14-et, ki mondja azt, hogy a halál után van élet? Kiállítja azt, hogy a halál után nem teljesen leszünk porrá? Ki mondja azt, hogy a testünk porrá lesz, de a lelkünk nem lesz porrá? A Bibliánk első három fejezetében megtaláljuk ennek az eszmének a szerzőjét, mert akkor, amikor Éva ott van a fánál, közel megy a fához, és Sátán egy kígyó képében kísérti őt, hogy tegye meg azt, amit Isten megtiltott neki, mert az az élet leépülésével fog járni. És Éva el is mondja Sátánnak, hogy hát Isten azt mondta, hogy minden fáról lehetünk, csak egy fánál következik be a megpróbáltatásunk, annak a fagyümölcséből, abból ne együnk, mert akkor meghalunk. Mint fogalmat, mint elvet ismeri Éva is tapasztalatot, ugye nem? De Isten elmondta, hogy ha veszel a fának a gyümölcséből, tehát ha kipróbálod az élettel ellentétes törvénynek az alkalmazását, akkor porrá leszel, akkor meg fogsz halni. Amikor Éva ezt elmondja a kígyó képében megjelenő sátánnak, sátán rögtön válaszol rá. És ez a válasz Mózes első könyve 3. fejezetének az elején található, és a rövid mondat így hangzik, Éva válaszát így akarja leszerelni sátán, hogy bizony nem haltok meg. Vegyél nyugodtan a fának gyümölcséből. Ha valami olyasmit teszel, ami az Isten akaratával ellentétes, vagy az Isten törvényeivel ellentétes, annak nem lesz következménye. A bűnnek nincs súlyos következménye. Próbáld ki a bűnt, és meg fogod látni, hogy bizony nem haltok meg. Mire utal ez a bizony nem haltok meg? Hát ez csak egy valamire utalhat, hogy a tested lehet, hogy meghal, de van olyasmi az életedben, a lényedben, ami soha nem fog meghalni, ez a lelked. Az emberiség történelmében az halál után tovább élő lélek tanítása, vagy más néven röviden a lélek halhatatlanságának a tanítása, ide ereszti a gyökereit. Ki találta ki a lélek halhatatlanságának tanítását? Maga az ördög. Sátán volt az, aki azt mondta Évának, hogy bizony nem haltok meg. Nyugodtan kövesd el a bűn, nem lesz világra szóló következménye. Bizony nem haltok meg. Éva kipróbálja a rosszat, ad Ádámnak is a fagyümölcséből, ő is eszik, szembehelyezkednek az Istennel, és ezután mondja Isten, hogy te porrá leszel. Isten újra megerősíti, hogy te porrá leszel, tehát ilyen nincsen, hogy az ember részlegesen meghal, részlegesen tovább él. Az ember egységes lény, ha az ember az élet törvényeit nem tiszteli, mind testileg, mind lelkileg a halálnak a martalékává válik. Tehát a halál kihat nem csak a testi funkcióinkra, magyarul nem csak a szívverésünk áll meg a halál pillanatától fogva, hanem megáll a gondolkodásunk is, megállnak az érzéseink is, nincsenek vágyaink, indulataink, akaratvilágunk. Az egész ember tulajdonképpen a nem létbe költözik. Por vagy te. Te por vagy. Érdekes, hogy egy fél mondatot nem vesz komolyan az emberiség. Ott van a Biblia elején, a 3. fejezet 19. versében, és az emberek hajlamosak ezt nem komolyan venni. Miért? Mert az emberi természetnek jobban kedvez az, hogy az emberi természet, hogy ráállt a bűnre, mindig meg akarja magyarázni a bűnt, és mentegetni akarja a bűnt. A bűn az nem is olyan nagy dolog, hogy a bűn szerezné a halált. Hát azért... Én nem vagyok annyira bűnös, meg olyan súlyos bűnöket nem követek el, lehetetlen, hogy emiatt lenne a halál. A halál amiatt van, hogy embernek születünk, meg el kell, hogy múljunk, meg másoknak is kell az élettér itt a Földön. Hány ideológiát kitalált az emberiség, hogy miért halunk meg? De ezt nem akarja komolyan venni, hogy a bűn zsoldja a halál. És ha nem követnénk el bűnt, akkor örökké élhetnénk itt a Földön, mint hogy Isten erre is teremtett bennünket. És olyan egyszerű lenne ezt megérteni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, hát a keresztényeknek az első gondolatuk az kell, hogy legyen, ha valaki azt mondja önmagáról, hogy keresztény, hogy Jézus Krisztus miért halt meg? Hát Jézusnak nem volt bűne. Hát ő miért halt meg? Ha egy keresztény magát kereszténynek tartja, akkor világosan látja azt, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, és az ő halálában nem az teljesedett be, hogy a bűn zsoldja a halál. Neki nem volt bűne, személyes bűne nem volt. Neki nem kellett volna meghalnia, hiszen bűntelen életet élt, soha szeretetlenséget nem követett el. Akkor miért halt meg mégis? Azért, mert egyedül az lehet megváltója az embernek és az emberiségnek, aki adhatja az életét az emberért. De csak az adhatja, akinek nem kellene meghalnia. Mi nem adhatjuk az életünket a másik emberért, mert mindannyiunknak meg kell halnunk. Mi nem tudunk életet életért adni. Jézus azért adhatta az életét, mert neki nem kellett volna meghalnia. Ezért ajánlhatta fel az életét, ezért áldozhatta oda az életét, ezért mondjuk azt, hogy Jézus helyettes áldozat, ahelyett, hogy mi halljunk meg végleges halállal, ő élte át a halálnak azt a borzalmas valóságát, ami a második halál. Jézus halála ugye nem az első halál tapasztalata volt, a második halál tapasztalata volt. Az a kiáltás, amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ez kifejezi Jézus halálának a drámaiságát. Jézus az Istentől való elszakítottságot vállalta a mi megmentésünkért. Jézus elszakadt Istentől, a mennyei atyától, aki küldte őt. Jézus megterhelte magát a mi bűneinkkel, mert annyira szerette az emberiséget, hogy inkább meghalt az emberiségért, mint hogy végignézze azt, hogy az emberiség halljon meg, ha nincs a bűnöknek átvállalása, ha a bűnöknek átvitele nem lehetséges, ha nincs helyettes áldozat az ember bűnért. Tehát akárhogyan nézem is, nagyon egyszerű dolgokon megragadhatom a Bibliának a halálról való tanítását. A bűn zsoldja a halál. Mivel mindannyian bűnöket követünk el, egyikünk se kerülheti el a halált. A halál alvás, de ez az alvás kihat a testre és a lélekre is, tehát a halál után öntudatos élet nincsen. Ha valaki azt tanítja, hogy a halál után öntudatos élet van, az olyan súlyos becsapás, hogy ez Pál apostol a második Timóteus levél második fejezetében a rák fekélyhez hasonlítja. A rák akkor még nem volt annyira általános, mint napjainkban. Hadd olvassam fel Pál apostolnak ezeket a szavait. Tehát a második Timóteusi levél második fejezetében a következőt mondja, hogy az ő beszédük, mint a rák fekély terjed, közülük való Himénausz és Filétusz, akik az igazság mellől eltévejedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Tehát volt az őskeresztény korban egy bizonyos Himénausz és Filétusz nevű két, úgy tűnik, hogy nagy hatású tanító, akik azt tanították, hogy az ember meghal, és a halál után már a feltámadás rögtön megtörténik, tehát magyarul a testet leteszik a földbe, elföldelik, de a lélek már fölmegy, és a feltámadás ilyen módon már megtörtént. Erre azt mondja Pál apostol, hogy ezek a beszédek, mint a rák fekély terjednek. Súlyos kifejezés, ezt tudom, de a Biblia használja, és azért kell nekem is súlyossal megítélni ezt, akkor is, hogyha az emberiségnek most 99%-a hisz körülbelül a lélek halhatatlanságában, vagy más néven a reinkarnációban, hiszen ami a nyugati vallásokban a lélek halhatatlanság, az a keleti vallásokban tulajdonképpen a lélekvándorlás és a reinkarnáció. Mind a kettő nagyon kedves az emberi természetnek. Az emberi természet, tudnék, megbízhatatlan és gonosz. Az emberi természet a bűnöket elköveti, mentegeti, és még azt is kitalálja, hogy ha meghalunk, hát tulajdonképp nem halunk meg, mert hát a lelkünk egy jobb világba költözik, és ezért fejlesztett ki az emberiség a történelme során ilyen eszméket, és az eszméknek ilyen gyakorlatát is, hiszen tudjuk jól, hogy a keleti vallásokban a reinkarnáció az valami félelmetes eszmetársulásokat hozott létre, gondoljunk csak a szamszára körre, gondoljunk csak arra a felfogásra, amit ma Magyarországon nagyon sokan magukévá tettek, hogy hát milyen igazságtalan az élet, hát nem igaz, hogy egy életben dől el valami, hát kell egy másik élet, meg egy harmadik, meg egy negyedik. Ugye ami a keleti vallásokban ez a szamszára kör, hogy újra és újra visszatér a létforgatagba, hogy ők mondják, és addig tér vissza a szamszára körbe, ameddig nem tudja azt mondani, hogy rossz a létezés, és jobban nem lét, és akkor kiszabadul a nirvánába, de hogyha nem megy a nirvánába, akkor újra és újra bejön a szamszára körbe, és egyszer embernek születik, aztán állatnak, aztán növénynek, meg ki tudja még minek. Tehát tulajdonképpen a keleti vallásokban ez az egész lélekvándorlás, és ez az egész szamszára kör, hát milyen névvel is illessük, egy olyan csöndes öngyilkosság. Ami az embereket arra neveli, hogy mondjanak le, tudatosan mondjanak le a létről, mert a lét az rossz. Miért rossz a lét? Azért, mert a leépülés, az öregedés, a halál tapad hozzá. Rossz létrejönni, rossz megszületni. Ezért vágyjál arra, hogy semmivé legyél, mert a semmiben nincs már szenvedés. Szenvedés csak ott van, ahol létezés van. A létezés azért rossz, mert tele van szenvedéssel. Félelmetes magyarázatok. Első hallásra nagyon békésnek és emberinek tűnnek, de hogyha jól megnézzük, fenn kell tartanunk ezt a magyarázatot, hogy tulajdonképpen lassú öngyilkosságra nevelik az embereket, lemondani a létezésről tudatosan. De itt nyugaton, tehát Európában vagy Amerikában sem jobb a helyzet, mert tulajdonképpen a kereszténységet is annyira eltorzították, hogy a korai századokban a keleti vallásokat, a görög-római misztériumvallásokat befogadták, és ezek a vallások egytől egyig, ha nem is a reinkarnációt, de a lélek halhatatlanságát hirdették. Tessenek csak gondolni arra, hogy Homérosz az Iliászban például leírja a holtaknak a föld alatti lakóhelyét. Ugyanezt átveszi Vergilius az Éneiszben, hogy van a halottaknak egy föld alatti, ugye, mint egy árnyakot bolyonganak, és azokat meg lehet látogatni, ugye a főhőst is elvezeti oda. Tehát kifejleszti ezeket az eszméket, az embereket belelovalják ezekbe a mesékbe, ezekbe a horrorisztikus történetekbe, amelyekről még Seneca is azt mondja, az első század híres római filozófusa, hogy a halál utáni életet a költők és a mesemondók találták ki és örökítették tovább, amiben annyi az igaz, hogy talán nem ők találták ki, de azért Homérosz, Ovidius, akik a legrégebbi mondákat, mítoszokat leírták, hát ezek örökítették tovább, és ugye ezt örökíti tovább a középkorban Dante az isteni színjátékban. Még Goethe is a Faust végén, ugye a Faust nem tudván megtisztulni a földi életében, majd angyalok viszik föl a mennybe, és közbe hogy ha a földön nem tudta legyőzni a bűnt, majd a halál után valamilyen módon kimosdatják a bűnből, vagy mentesítik a bűn következményeitől. Kedves hallgatók, ezek félelmetes eszmék. Ezeket az eszméket a Biblia mérlegén meg kell vizsgálni, és Prédikátor könyve 3. fejezetében ezekre azt mondja bölcs Salamon, hogy ki az az ember, aki eszébe vette, hogy az ember lelke fölmegy, és az állat lelke meg a föld alá megy. Szóval ki az, aki ilyen őrült eszmékkel gyötri az emberiséget, hogy az emberek a halál után a lelkükkel az égbe mennek, az állatok meg a föld alá mennek, azt mondja, az embernek is, meg az állatnak is egy a vége. Meghalnak, eltemetik őket, és utána nincsenek, de majd jön az ítélet, jön a feltámadás, és lesz majd igazak feltámadása, lesz örök életre való feltámadás, és lesz majd a végleges megsemmisülésre a kárhozatra való feltámadás is. Ezért a Biblia rendkívül tisztán és rendkívül világosan fejti ki élet-halál kérdéseit. Ezért, hogyha most már tovább lépve arra kell rátérnem, hogy a Biblia például milyen magatartást tanácsol a halállal kapcsolatban, hogyha valaki meghal a környezetünkben, meghal egy nagyon közeli hozzátartozónk, vagy rokonunk, vagy szerettünk, egy hívő ember hogyan tekint erre a halálra? Ezékiel könyve 24. fejezetéből szeretnék felolvasni egy részletet. Ezékiel könyve 24. fejezet 16. és 18. versei közül, és azért olvasok fel ebből a könyvből, mert Ezékiel prófétát valóban egy félelmetes gyász érte. A fiatal felesége meghalt. Nagyon fiatalon, nagyon szép felesége volt, és hirtelen kellett a feleségétől megválnia. Ezékiel könyve 24. fejezet 16. versében, és lőn az Úr beszéde hozzám, ezt mondván, embernek fia. Íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal. Tehát Isten előre bejelentette. Meg fog halni a feleséget. Szemeidnek gyönyörűsége. Hirtelen halállal. El lehet képzelni, ugye ma is mondják az emberek, hogy ha valaki 80-90 éves korában meghal, hát igen, az már bejárta az életed, hogyha valaki gyerekként, vagy fiatalként, vagy egy ifjú házasként meghal, szemeidnek gyönyörűsége hirtelen halállal, ez nem akármilyen megpróbáltatás, amit Isten megengedett a proféta számára. Embernek fia, íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal. De ne sírj, és ne jajgass, se könnyed ne hújjon. Fohászkodjál csöndesen, halottakért való sírást ne tégy, fejékességedet köst be, és saruidat vedd lábaidra, és ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyed. És szóltam reggel a néphez, és estére meghalt feleségem, és úgy cselekedtem reggel, amint meg volt hagyva néke. Félelmetes megpróbáltatás, és valaki azt mondhatná, hogy Isten még egy félelmetesebb dolgot kér. Ne sírjon a felesége után. Ne untson könnyeket. Ne zokogjon. Ne mondja el a bánatát másoknak, hanem így mondja, fohászkodjál csöndesen. Én azt hiszem, hogy ebben a pár bibliai kifejezésben benne van a kulcs, hogy tulajdonképpen, hogyha egy ember meghal, mivel az az ember se testileg, se lelkileg már nem létezik, tehát az öntudatlan létezésbe hullott alá. Itt már sokat mi nem tehetünk. Ha valaki meghal, a fájdalom a miénk. De nem mindegy, hogy az ember a fájdalmát hogy fejezi ki. Ugye talán már ajánlottam a kedves hallgatóknak Szenekának a vigasztalásait. Szeneka nem csak 124 erkölcsi levelet írt, ami Petőfi Sándornak is kedves olvasmánya volt. Itt a könyvtárban megvan, ajánlom, hogy tessenek elolvasni. A 124 levélből olyan 60-at lefordítottak magyarra, mindegyik remek mű. Erkölcsi kérdésekről beszél egy fiatal barátjának Szeneka. És vannak olyan kiadások, hogy az erkölcsi levelek elé helyezik Szenekának három vigasztalását. Egy édesanyja, aki elveszítette a gyerekét, egy másik anya, tulajdon anyja, aki Szenekát gyászolja, mert Szenekát ugye az egyik császár száműzte Szardínia szigetére. Aztán utána egy másik anyának szól, akinek egy másik fájdalma volt. És ebben a vigasztalások, ebben a három vigasztalásban mondja Szeneka, hogy ha valaki meghal, akkor vegyünk példát az állatokról. Tetszettek látni, hogy állatok hogyan gyászolnak? Nekem fiatal koromban voltak nyulaim. Akkor a 60-as, 70-es években nagy divat volt a nyúltenyésztés, én is beálltam ezek közé. Hát volt egy-két ilyen felfúvódott nyulam. Olyan félelmetes volt nekem diákkoromban látni, hogy ilyen szegény kis állatka, mint a nyúl, hogyan puffadt fel, és hiába hoztam keserűsót, mindent, hiába száraz szalmát, szénát. Az a szerencsétlen állatot negyed napnyi vonaglás után kimúlt. És az állatok is úgy megszeppennek. Szeneka erre utal, azt mondja, figyeld meg, hogy az állatok hogy gyászolják a társaikat. Rövid, súlyos gyászol. De azt mondja, nem azt csinálják, mint az emberek, akik a halál után akarják igazolni, hogy mennyire szerették az illetőt. Már halál után úgyse tudod igazolni. Ha, amíg él valaki, addig szeresd azt az illetőt, bárki legyen is, a halál után már hiába építesz neki nagy sírboltokat, vagy költesz százezreket, meg milliókat, de én is úgy megdöbbenve tapasztalom, ha néha temetőkben járok, hogy Budapesten tehetem ezt meg, főleg, hát egészen elképesztő sírhelyekkel találkozom. Az élőket százszor jobban tudom sajnálni, hogy ilyeneket csinálnak, mint azokat, akik ott vannak a sírban. Az Isten is azt mondta a prófétának, hogy halottakért való sírást ne tégy. Fohászkodjál csöndesen. Mert azért az emberért, a feleségedért már nem tudsz mit tenni, ott lezárult egy élet. Bibliában van egy ilyen kifejezés, Jelenések könyve 14. fejezetében, boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg, mert megnyugosznak az ő fáradozásaikból, és cselekedetei követik őket. Ez egy gyönyörű kifejezés. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Református kopjafákon ott van a rövidítés. A, B, F, R, A. Nagyon szép rövidítés. A, boldog, feltámadás reménységében alszik. A, B, F, R, A. Ezért van ez az öt betű ott. A, boldog, feltámadás reménységében alszik. ő érte már, nem tudunk mit tenni, ő befejezte a földi pályafutását, boldog az az ember, aki a bűnnel szemben küzdve, a lelkiismeretére és hitére hallgatva, Isten segítségét igénybe véve, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben, mondta Jézus. Boldog, aki Jézussal együtt élte le a földi életének azt a részét, ami után megismerhette Jézus Krisztust. Boldog ez az ember. Megnyugszik, és majd föl fogja az Isten támasztani. Na de aki élve marad magáért mit tehet? Mert mondom, a másikért nem tehet már semmit. Ha a halál után semmi nincs, akkor a másikért nem lehet tenni semmit már. A másik emberért addig lehet tenni, míg él. Magunkért mit tehetünk? Magunkért azt kell tegyük, mondja Szeneka is, hogy nézzünk a természet egyszerű kis állatkáira, hogy azok nem toporzékolnak, azok nem rendeznek jelenetet, azok nem vádolják az Istent, megszeppennek egy pillanatra, megadják a végtisztességet, aztán nyugovóra térnek. Kedves hallgatók, a Biblia is így ajánlja ezt. A Biblia azt mondja, hogy adjuk meg a végtisztességet a halottaknak. Mózes első könyve, tehát a Biblia legelső könyvétől fog, hogy olvasom a Bibliát, azt látom, hogy a hívő embereknek megadták a végtisztességet. Ábrahám a feleségének külön sírboltot vett, mert annyi földje nem volt, egy talpalatnyi földje nem volt, súlyos pénzekért Makpela a barlangját megvett, és ott Sárát illő módon eltemette. Józsefet, amikor el kellett temetni 110 éves korában, ugye egész Egyiptom meggyászolta, hát az egyiptomi szokások akkor már a mumifikálást írták elő. Hát Józsefet is tulajdonképpen mumifikálták, ami annyit jelentett, hogy a gazdag embereket több hónapos kezeléssel tartósították a testét, ugye a szegény embereket ott is eltemették, se szó, se beszéd, de hát a gazdag embereknek ez kiállt, nem tudom, egy hónapos gyászt tartottak, és József végrendelkezett, hogy amikor majd a népem kivonul Egyiptomból, majd akkor az én csontjaimat is vigyék el az ígéret földjére, mert én hittel tekintek arra, hogy az Isten nekünk megígérte az ígéret földjét. Mindenki megadta a másiknak a végtisztességet, Jézusnak is megadták a végtisztességet, amikor a főtanács két tagja, József és Nikodémus, Pilátushoz elmentek, elkérték Jézus testét, vásároltak egy sírbarlangot, betették abba a sírboltba, és azt mondták, hogy majd vasárnap ugye kimennek az asszonyok, bebalzsamozzák a testét, és akkor majd hát örök nyugalomra helyezik. A Biblia nem a kegyelet ellen szól, de a Biblia szól az ellen, ami a kegyeleten túl már hazugság. Bűn és hazugság. Mert hogy valakinek megadjuk a végtisztességet, és emberhez méltóan eltemetjük, hát ez se járt ki minden embernek, ugye még ebben az évszázadban sem. Tessenek csak gondolni Boszniára, meg Koszovóra, meg más egyéb területekre, vagy a hutik és tuszik afrikai mészárlásaira. De a végtisztességen túl a halott kultusz, arról a Biblia azt mondja, hogy ez nemhogy nem az Istentől származik, de a legfélelmetesebb felkavarója az emberi léleknek, és hogy ilyenbe a keresztény ember ne vegyen részt. Ennek a halott kultusznak az elutasítását maga Jézus Krisztus testesítette meg. János evangélium a 11. fejezetét szeretném, hogyha a kedves hallgatóink többször is elolvasnák. János evangélium a 11. fejezete szól arról, hogy Jézusnak az egyik legjobb barátja Lázár, akinek volt két nőtestvére, Mária és Márta, és a déli országrészben élt Betániában, a halálán volt. Lázár nagyon szerette Jézust, és viszont ezért a testvérei küldöttséget menesztettek Jézus után, Jézus az északi ország részben tanított, kb. Egy két napi járóföldre, hogy Jézus azonnal jöjjön, ha látni akarja a barátját. És Jézus nem indult el azonnal. Jézus megkapja a hírt, hogy súlyos, gyógyíthatatlan beteg Lázár, de nem indult el azonnal. Két nap után indul el, két nap még a járóföld, negyednapra érkezik oda, és a halott már negyednapos. Már eltemették, már a sírboltban van. És azért érdemes elolvasni ezt a János Evangélium a 11. fejezetét, ugye tudjuk jól, hogy ezt sem Máté, sem Márk, sem Lukács nem jegyezte le. János az az evangélista, aki kiegészítő jelleggel írta az evangéliumát, ami az előző háromból kimaradt, azt ő nagyon részletesen, ha fontos dolog volt, nagyon részletesen elénk tárja, és így olvasom a 11. fejezet 17. versétől. Elmenvén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Kedves hallgatók, az evangéliumok olvasásához valóban figyelem kell, mert itt mindennek jelentése van. Mert mi következik abból, hogy Mária otthon maradt, Márta meg kiment? Ebből nem csak az következik, hogy Mária otthon maradt, vagy Márta meg kiment, ebből egy harmadik dolog is következik, hogy Jézus nem ment be a faluba, ahol már 4. napja siratták az elhunytat. Jézus nem vállalt közösséget ezzel a gyásszal. Akkor az volt a szokás, hogyha valaki meghal, siratóasszonyokat fogadnak, mint ma a társadalmi temetés, ahol elmondják az illetőnek az életrajzát, meg hogy mennyi sok jót tett. Hát ott a sírató asszonyok napokig gajdolták, énekelték, hogy milyen jó ember volt, meg mennyi emberen segített, meg milyen kár, hogy elment közülünk. És már 4 napja, ott persze volt tor, ugye halotti tor, stb. Tehát az, hogy Márta kijött, Mária otthon maradt, be egy harmadik is következik, hogy Jézus nem ment be a faluba, megállt a temetőnél, és várt, hogy elébe valaki kijöjjön. Nem vállalt közösséget a gyásszal. Jézus a szeretet példaképe. Miért nem vállalt közösséget a gyásszal? Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, hogy azért, mert a legtöbb emberi gyász hamis. Hamis. Én nem akarok itt megnevezni az elmúlt évek magyarországi nagy gyászaiból, nem akarok megnevezni, de mindenki úgy gondolja végig, hogy milyen az a gyász, amikor állandóan beszélnek az elhunytról, és olyanok beszélnek, akiknek az életükben lehetőségük lett volna talán segíteni rajta, ezt elmulasztották, de utána nagyon sokat beszélnek róla, és nagyon sok pénzt áldoznak arra, hogy díszes sírhelyet építsenek neki, ha annak csak a felét az életben odaadták volna neki, esetleg lehet, hogy más irányt vett volna az élete is. Az emberi gyász nagyon álságos tud lenni. És főleg akkor, amikor ez újra és újra visszatér, amikor például állami ünnepeket csinálnak belőle, meg nem is tudom én micsodát. És Jézus ezzel nem vállalt közösséget, tehát nem ment be a gyászolókhoz, nem ment oda, hogy részvétem, fogad részvétemet, fogad. Ugye mi így szoktuk csinálni, hogy elmegyünk és részvétet nyilvánítunk, Jézus ezt se tette. Valaki ezt mondhatná, hogy milyen udvariatlanság. Na de Jézus Krisztus példakép, Jézus a minta, Jézus azzal, amiben hamisságban nem vállalt közösséget, megállt a falu szélén a temetőnél, és Márta itt érte utol, itt ment elébe, és egy kicsit szemrehányóan azt mondja neki Márta, hogy hát miért nem jöttél, hát üzentünk utána, hát miért nem akartad látni még az utolsó perceiben. Ugye így mondja egészen pontosan Márta, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Te megakadályozhattad volna ezt a halált. Te már embereket meggyógyítottál, te már emberekkel annyi jót tettél, hát a saját barátodhoz nem jöttél el, ott volt benne az elég súlyos szemrehányás hangja, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Az egy kicsit békülékenyebbre fogja, azt mondja, de mindazonáltal hiszem azt, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Mit felel erre Jézus? Mondta néki Jézus, feltámad a te testvéred. Nem nyilvánít részvétet, nem mond neki emberi vigasztaló tirádákat, hanem mondja a legfontosabb dolgot, hogy a halálon van győzelem. A halálból a feltámadás a győzelem. A halál az alvás, De ha a te testvéred igaznak találtatik az én ítéletemben, és én tudom, hogy igaznak fog találtatni, én már most mondom neked, hogy fel fog támadni a testvéred. Most meg bejárta a földi pályafutását, jobb is, hogyha elcsendesült, alszik, de feltámad a te tested, rögtön a feltámadásra hívja fel Mártának a figyelmét. Érdekes, hogy Márta, mintha visszanyerné a lélek jelenlétét, mondta neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tetszenek látni, azért érdemes ezt mindig végigolvasni, mert bepillantásunk lehet, hogy egy egyszerű falusi lány mit tudott a feltámadásról. Ma nem tudom, hogyha Magyarország 3200 településén végigmennénk. Én elég sok településen voltam, és sajnos sok temetésen is voltam. Sok jó barátom, hozzátartom, meg is kértek, hogy mondjak pár szót. És láttam az legfélelmetesebb tapasztalatom egyébként, talán egy Bunyevác faluba volt, Baranya megyébe voltam hivatalos, és a bunyevácok úgy nagyon megadják a gyász, például sorfalat álltak ott a halottas házhoz való úton, külön énekeket énekeltek, nagyon megrázó, ilyen gajdoló énekeket, mint itt Betániában is lehetett. És utána, amikor hát megkértek, hogy én is ismertem azt az illetőt, hogy mondjak a Bibliából pár szót, hát én olyan figyelemmel sehol nem találkoztam. Ott mind a több száz ember így figyelte, hogy mit mond Jézus erről, vagy mit mond Jézus arról, és hát ott is talán éppen erről a történetről beszéltem, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy van feltámadás, lesz feltámadás. Pál apostolnak ezt már magyaráznia kellett az első Korintus levél 15. fejezetében, mert nagyon sok keresztény már az őskeresztény korban kétségbe vont, hogy lesz-e feltámadás. Azt mondják, hát ez túl sok azért ezt elgondolni, hogy feltámadás lesz. Éljünk rendesen, erkölcsösen, aztán mi lesz, mi nem lesz, azt nem tudjuk. Ez a feltámadás, de hogy nem az emberi természetnek a legkedvesebb ajándéka. Az emberi természet jobban szereti a meghalást, jobban szeret, hogy a lélek tovább él. Persze, hogyha a lélek tovább él, akkor mi szükség van feltámadásra? Na most vagy van feltámadás, ha meg van feltámadás, akkor nem lehet továbbélés. Ha meg továbbélés van, akkor miért kellene feltámadás? A kettő kiüti egymást. Tehát nagyon vegyes érzelmekkel vannak az emberek, de én azt gondolom, hogy ha az emberek meghallják ezt, hogy van feltámadás, hiszen Jézus azért jött a világra, hogy ő meghalljon minden ember bűnért, és ezért lehet feltámadás, és Jézus ezt megígérte, akkor Márta, mintha visszanyerte volna a lélek jelenlétét, és pontosan válaszol Jézusnak, azt mondja, tudom, Uram, hogy van feltámadás, hiszen az Ószövetség is hirdette a feltámadást. Jobb könyve 14. fejezete, Prédikátor könyve 3., 7., 9., 11. fejezete, Zsoltárok könyvében a 88. Zsoltár, Dániel könyve 12. fejezete. Hát el lehet mondani egy tucat bibliai fejezetet, hogy az Ószövetség milyen sokoldalúan hirdette már, ugye a leghíresebb igehelyet talán önök is ismerik a Jobb könyve 19. fejezetében, amikor Jobb azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Én por leszek. Én elfogadom azt, amit Isten mondta, hogy te porrá leszel, por leszek, de eljön Krisztus, az én megváltom, és utoljára, tehát a történelemnek a legvégén, a második eljövek, utoljára, porom felett megáll. Márta mit mond? Tudom, hogy feltámad, de rögtön hozzáteszi, a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ő is pontosan tudta. Pontosan tudta azt, amit sajnos ma keresztények nem ismernek, és ezért inog meg keresztények hite, ezért nem hisznek a feltámadásban, vagy ha hisznek is, úgy már nem tudnak hinni, hogy másokat is tudnának érvényesen vigasztalni. Pál azt mondja az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében, tehát 1 Tesszalonika 4-ben azt mondja Pál, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel, hogy az Úr majd eljön, riadóval, arkangyal szózatával, és először feltámadnak azok, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, elváltozunk, és az Úr is megjelenik a levegő égben, és magához lesz, és így mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok egymást te beszédekkel. Kedves hallgatók, ha ezt nem ismerjük meg az Istentől, akkor nem tudjuk vigasztalni se magunkat, se mást ezekkel a beszédekkel. Márta hívőasszony volt, ő tudta jól, az Ószövetségből tudta jól, hogy mi a halálnak, a feltámadásnak, az első feltámadásnak és az örök életre jutásnak a menetrendje. Ezért mondta azt Jézusnak, hogy tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, mondta néki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghalt is, élni fog. Helyes fordítás szerint nem él, ugye sok károlyi Bibliában így mondják, ha meghalt is él, nem, helyes fordítás szerint, ha meghalt is, élni fog, hiszen éppen most nem él, most nem él, most meghalt, de élni fog. Tehát Jézusnak ez a magatartása, amit én ebben a kis füzetben emeltem ki, két kiadványunk jelent meg az utóbbi időben, illetve pontosabban három, ez a legegyszerűbb, legigénytelenebb kis tanulmány a Biblia haláról. Vankó Zsuzsának nagyon rövid, de ez már egy tartalmasabb könyve, ha meghal az ember, hol van ő? Tehát ezt ajánlottam önöknek is, és remélem, hogy elolvassák, vagy aki nem olvast el, nagyon tudom ajánlani. És van ez az újonnan megjelent meglepő háttérkutatás című könyv, ami a halottak napjának, vagy a Halloween-nek, vagy ezeknek az újabb amerikai szokásoknak a tök kultusztól kezdve az Európába áramlását kutatja. Ez a harmadik könyv, amit megjelentettünk. Én az evangéliumra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. A halálból van föltámadás. A halál nem a végső szó. A halál után jön az ítélet, meghatározott rend szerint, és az ítélet után pedig az ítélet első szakasza után jön az igazak feltámadása, és az ítélet második szakasza után jön a nem igazak, vagyis a kárhozottak föltámadása. Mindenki vissza fogja nyerni az életet a Biblia szerint. Mindenki vissza fogja nyerni az életet. De egyesek azért, hogy utána meg is őrizhessék az életet örök életre, mások pedig csak azért, hogy szembesüljenek azzal, hogy sajnos nem lehet örök életük. Az a nagyon híres János 3.16, ugye, amit talán mindenki tud, János 3.16, ezt mondja ki, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát van elveszés, és van örök életre való eljutás. Kedves hallgatók, ez a halálról a Bibliának a tanítása. A halál valóban megrendítő dolog, sőt olyan keserves és tragikus dolog lenne, hogy szinte elviselhetetlenné tenni az életünket, de a Biblia szerint nem az első halál a tragikus. A Bibliában kétszer olvasunk ilyen kifejezést, hogy második halál. Maga a kifejezés csak Jelenések könyve második és 20. fejezetében fordul elő, de az egész Biblia bizonyságot tesz arról, hogy lesz második halál. Engedjék meg, hogy először felolvassam azt az igehelyet, ahol ez először szerepel. Jelenések könyve második fejezet 11. verse, ezt mondja Jézus, mondja, aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát ami ártalmas az ember életben, az nem az első halál. Az első halálban az ember öntudata megszűnik. Aki átmegy az első halálon, az kiszállt a létezésből, annak nem fáj már az élet, az már nem szenved tovább. Ugye szokták ezt mondani nagyon helyesen, hogy most már jó neki, mert nem szenved. Igen, ez így van. Aki győz, ki az, aki győz? Aki az életben a természetének nem adta meg magát, ha rosszat tapasztalt magától fájlalta, segítségért fordult az Istenhez, és aki az életben becsületesen küzdött a rosszal szemben. Ami itt van, sajnos itt van benne a bőrünkön belül, a természetünkben, a szokásainkban, a rossz látásunkban. Ebből kell megváltódnunk, ebből kell szabadulnunk. Ezért jött Jézus a világra, hogy a természetünket az ő erejével, a szokásainkat az ő erejével, a vakságunkat az ő erejével győzzük le. És aki győz, annak nem árt a második halál. Mi az, ami ártalmas tehát? A második halál. Az igazi tragédia a második halál, mert mi a második halál? Hogy örökre el kell távoznod a létezésből, nem lesz életed. Mert nem is akartál élni, ha rosszban akartál élni. Adtam az életet, adtam az erőt, adtam a kegyelmet, hogy megváltozhassál, és az Isten azt mondja, hogy ember, mire használtad fel az életet? Így akarsz bemenni az örök életre? rossz természeteddel, a rossz szokásaiddal, a torzult látásmódoddal. Így akarsz örökké élni, hogy az örök életben is majd megsebezd a másik embert, vagy fájdalmat szerezzél a másik embernek? Hát azért van az élet, hogy ezektől megtisztuljunk. Aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál az elalvás, az eleve nem árt. A második halálban nem lesz osztály része, mert Jézus azért kellett, hogy a második halál tapasztalatát szenvedje el, mert hát abból váltott meg bennünket. Ezt többször elmondtam már itt Miskolcon is, hogy olyan furcsa a mai kereszténység. Sok ember azt mondja, hogy ha Jézus itt volt a világon, vagy ő a megváltó, akkor miért halunk meg? Hát a Biblia azt mondja, nem az első haláltól váltott meg, a második haláltól váltott meg. A tragikus a második halál, nem az első. Az első haláltól senkit nem váltott meg Jézus, az első halált mindannyiunknak át kell élnünk, kivéve azokat, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét. De a halálok közül nem az első halál a tragikus és fájdalmas, az alvás. Az lesz a tragikus majd, hogy emberek szembesülnek azzal, hogy én nem élhetek tovább, és akkor ott majd nem mondhatják azt, hogy a másik miatt, mert most az emberek nagyon könnyen azt mondják, hogy miért vagyok boldogtalan, mert a másik ilyen. Miért nem vagyok szerencsés, mert hát ilyen a világ. Az emberek ma nagyon könnyen áthárítják a felelősséget a másik emberre, meg a társadalomra, meg ki tudja kire, de ott az ítéletben, ahol tiszta, világos, egyértelmű lesz, hogy csak a magad hibái miatt veszel el. Ha elveszik valaki az Isten ítéletében, nem mások döntötték bele az elveszésbe, hanem saját maga veszítette el magát. És ez lesz majd a tragikus. Én azt gondolom, hogy a legtragikusabb dolog már itt a föld életben is az, hogyha valamit elrontottunk, ennek tudatára ébredünk, és annak is tudatára ébredünk, hogy nem tehetjük jóvá. A jóvá tehetetlen a tragikus. Amikor egy egész élet jóvá tehetetlen, ahhoz csak egy törékeny előkép, hogyha valami vázát eltörök mondjuk, és azt már akkor nem tudom újra összeragasztani, kell venni egy újabbat drága pénzért. Ugye az életben ezek a legfájdalmasabb emlékeink, amikor valami jóvá tehetetlenül eltörik. Vagy egy másik ember már nem bízik bennem, mert eljátszottam a bizalmát. Vagy mert egy másik emberrel így és így viselkedtem, vagy becsaptam, vagy rosszat mondtam róla, és most vége minden. Ezek borzalmasok itt a földi életben is, pedig ezek csak előképek, csak halvány előzményei annak, amikor egy egész életre fogja az Isten majd azt mondani, hogy ember, nem élhetsz tovább. Mert nem vetted fel a küzdelmet a bűnnel szemben, csak igazolgattad, csak mentegetted a bűnt, és ezáltal én nem részesíthetlek az örök életben. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki nem győz, azt elviszi a második halál. Na ez a tragikum. Szóval egy hittel rendelkező ember ezért nem az első haláltól fél. Az első halálról úgy is tudja, hogy alvás. Azt is tudja, hogy ahogy az életben az Isten mindig megsegített, abban is meg fog segíteni, hogy fogok meghalni. Mondom, most nagyon sokat beszéltek a héten a meghalásról a rádióműsorokban, szinte egyedüli nagy kérdés volt, hogy az emberek mennyire nem tudnak meghalni. Én ezzel nem csodálkozom, hogy az emberek nem tudnak meghalni, mert hogyha az élet elrendezetlen, akkor mitől tudjon valaki jól meghalni? Én emlékszem, hogy még fiatalként úgy gondolkoztam azon, hogy milyen lesz a szüleim halála. Ugye én nagyon szerettem édesapámat, édesanyámat is, de azt tudtam jól, hogy nagyon sok dolguk elrendezetlen. Elrendezetlen. És amikor meghalt édesapám 82 éves korában, és megvolt a temetés, néhány héttel azután meglátogattam édesanyámat, és akkor ő behívott a szobába, és azt mondta, hogy na neked elmondom, hogy apád hogy halt meg. Mi apáddal soha az életben nem imádkoztunk. Mi elfogadtuk, hogy van Isten, meg járattunk titeket is templomba, de mi nem imádkoztunk. Még étkezések előtt sem, meg máskor ez nem volt szokás. Hittük, hogy van Isten, Isten biztos segít rajtunk, mert mi jó emberek vagyunk, mi nem vagyunk haramiák és gonosztevők, De azt mondja, amikor apád már érezte, hogy már túl van a 80-on, egyszer azt mondja nekem, hogy te, anyu, mi soha nem imádkoztunk. Mondta 3 hónappal a halál előtt. Este nem imádkoznánk, nem köszönnénk meg az életet Istennek, hogy hát fölnevelhettük a gyerekeinket, meg mi is hát így rendezett házban élve, stb. És azt mondja, képzeld el, hogy mi soha nem imádkoztunk, de 3 hónappal a halál előtt apáddal elkezdtünk így imádkozni közösen, és egyik este is imádkoztunk, és kívántunk jó éjszakát, és reggel, amikor odafordultam, az édesapád meghalt. Hát szebb halált ugye nem lehet elképzelni. Szebb halált nem lehet elképzelni. Ezt azért mondom el mindenkinek, hogy ha Isten segített bennünket az életben, olyan sokszor, hogy a számba se tudjuk venni. Azt nem is tudjuk visszaidézni. Ha leülnénk és szabadságot kapnánk, most idézz vissza, hogy mondjuk 10 és 20 éves korod között millió a millió modikon hatvány kitevőkön segített az Isten, lehet, hogy 5 esetet nem tudnánk, mert annyira az Isten segítségéből éltünk. Na, de az Isten, aki az életbe segít bennünket, az nem segít majd az öregedéskor? Nem segít akkor, amikor mondja a Prédikátor könyve 12. fejezete, jönnek a nem szeretem napok? Amikor minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és megrogynak az őrlő leányok, és megkevesbednek azok az erős férfiak, amikor az ajtó kívül bezárottnak, nem én zárom be az ajtót, csak nem bírok már többet, már öregszem, már leépül az életem. Gondolod, hogy akkor nem segít az Isten? Isten azt mondja a Zsoltárokban, vénségetekig, megőszülésetekig én vagyok Istenetek. Isten addig, míg egy ember utolsót nem lehel, addig az Isten mindenkit segít az életben. Tehát ezért egy hívő ember nem remeg a halál gondolatára, nincs ilyen, hogy halál félelme, nincs ilyen, hogy jaj, de borzalmas halál, el kell hessegtetni a gondolatot, tehát többet járok kocsmába, kártyázni, stb. Általában az emberek ilyen hessegtetéseket ismernek. Nem, egy hívő ember azt mondja, hogy Istenem, te adtad eddig az életet, ha te elveszed, majd megadod hozzá az erőt is. Az első haláltól nincs mit félnünk. De azt gondolom, hogy a szüleim is azért kezdtek el gondolkozni, mert hogy érezni kezdték, bár ők nem tudták, tőlem sem fogadták el például a bibliai tanításokat, azt mondták, ha pap lennél fiam, akkor elfogadnád. Tehát így nem vagy pap, hát ezért te nem beszélhetsz úgy, mint a papok, hát így nem fogadták el. Bibliát már nem tudtam a kezükbe adni, mert a plébános úr, aki meglátogatta őket, mindig azt mondta, hogy a Bibliát nem kell a jó kereszténynek olvasni. Annak csak azt kell elhinni, amit a Szentbeszédben hirdetnek. Ezért aztán hát az emberi természet mindig a könnyebbik, úgy, hogy a víz is a könnyebbik helyre csorog le. Az emberi természet is azt mondja, hát ha a plébános ezt mondja, akkor a Biblia is ott maradt 25 évig az éjjeli szekrényen, és az nem nyitották szegények föl, és hát nem is lehetett ilyen módon. De az Isten szent lelke, ha nem tud a bibliai igéken keresztül hozzáférkőzni az emberi szívhez, akkor a bibliai igény kívül is odaférkőzik az emberi szívhez. És adott egy ilyen gondolatot, hogy azért köszönjük meg az életet, és érdekes módon tulajdonképpen 3 hónappal a halál előtt. Bár azt elfelejtettem mondani, hogy amikor már ugye a szülők a 80. év felé közelednek, és én is így voltam vele, hogy szokták mondani, hogy a 80. év után már minden megtörténhet, és akkor minden ajándék. Hát egyszer otthon felejtettem ezt a könyvet. Ez a könyv a Biblia után ténylegesen a legtöbbet kiadott könyv a világon, de nem ezért ajánlom, mert statisztika ezt mutatja. Ellen White-nak a Krisztushoz vezető lépések című könyve. Ezt egy református lelkész fordította le először magyarra az 1890-es években. Most már egy sokkal jobb fordításban lehet itt a kezünkben. És hát én egyszer otthon hagytam egy karcsú könyv, 80 oldal, 13 fejezet, elmondja, hogy Jézushoz hogy juthatunk el. És legközelebb, amikor mentem haza, ugye az édesapám azt mondja, hogy hát fiam, azért beleolvastam ebbe a könyvbe, sőt, el is olvastam. Én vallásos könyveket nem nagyon olvastam az életben, mert én nem szeretem ezt a kegyes dumát. Ugye apukám határozott ember volt, és őt nem lehetett ilyen maszlag, sokszor mondta, hogy maszlag, meg kegyes duma. De azt mondja, ebbe semmiféle kegyes duma nem volt, ez más könyv, te ilyen könyveket olvasol. Hát ha a Bibliát nem olvasta is el, de ezt elolvasta. Ennyi előzménye volt a 3 hónappal a halál előtti imádságnak. Semmi sem véletlen. Én azt gondolom, hogyha igaz táplálék jön a lélekhez, különben ez a könyv nem a halálról nem is beszél szinte, hanem ez a feladat, hogy arról beszél. Ez a könyv arról beszél, hogy hogyan tudunk eljutni ahhoz, aki legyőzte a halált. Aki legyőzte a halált, a mi életünkben is legyőzi a halálfélelmet, bennünket is megtanít a tisztességes kegyeletre, de nekünk is azt mondja, hogy halottakért való sírást ne tégy. Reménykedj abban, és élj úgy, hogy találkozzál a szeretteiddel a feltámadás során, és addig pedig jegyezd meg, hogy a boldog feltámadás reménységében alszik. Kedves hallgatók, ez a Bibliának az egészséges tanítása életről és halálról, de ha bárkinek bármilyen kérdése támad, tudom, hogy sok minden ága boga van ennek a dolognak. Még egy másik könyvet is, egy olyan könyvet is hadd ajánljak önöknek, ami szintén nagyon vékony. Mit mond a Biblia? Ez 10 fejezetben mutatja be a Bibliának a legfontosabb tanításait, és itt is egy fejezet arról szól, hogy hogyan álljunk hozzá a halálhoz, és hogyan veszi el Isten a halál félelmet, és hogyan ad nekünk igaz reménységet abban, hogyha szembeszállunk a rosszal, és Krisztussal együtt szállunk szembe a rosszal, akkor legyőzhető a halál. És akkor megnyílik mindenki számára az örök élet. Köszönöm szépen a figyelmet, 10 perc szünetet tartunk, utána mindenki, akinek még ideje van, visszakérdezhet.